Agroinform Podcast, a mezőgazdaság hangja.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai Agroinform Podcastban dr. Pénzes Évával fogunk beszélgetni, a Magyar Talajvédelmi Szövetségnek az ügyvezetőjével. Azért kértük fel őt erre a beszélgetésre, hogy egy kicsit beszéljünk a talajokról, mert még mindig talán kevés szó esik róluk. Az új támogatási rendszerben van egy új program, ami kifejezetten a talajokról szól, ez pedig az agroökológiai program, és ebben konkrétan a talajbaktériumoknak a használatáért pontot is lehet szerezni. Mai podcastban nem az alap részleteiben mennénk bele részletesen, hanem inkább arra szeretnénk jobban rávilágítani, hogy mi a gond a talajokkal, és miért van jelentőségük a talajbaktériumoknak. Én most meg is kérdezzek Éva téged, hogy mondj nekünk pár konkrétumot a talajbaktériumokkal kapcsolatban. Örülnék, hogyha így összetudnánk hasonlítani, hogy velük és nélkülük milyen eredményeket lehet elérni, mondjuk ugyanolyan körülmények között.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és mindenek előtt sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azzal kezdeném, hogy a talajok világszerte romlanak. Magyarországon talán még nem olyan rossz a helyzet, de egyes nyugat-európai országokban valóban vannak olyan részek, ahol már szinte elsivatagosodtak a talajok. Mi ennek az oka? Az intenzív növénytermesztés, mégpedig a nem okszerű műtrágyázás, a túlzott vegyszerezés, a nem megfelelő talajművelési módok, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a talajélet csökken. A talajélet csökken, akkor a talajnak az úgynevezett puffer kapacitása pedig sérül, ha lehet így mondani. Ez aztán oda vezethet, hogy elindul egy olyan folyamat, ami már visszafordíthatatlan, vagyis elkezd a terület elsivatagosodni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz szerkezete a talajnak, elveszti teljesen a tápanyag szolgáltató képességét a talaj, és tulajdonképpen termőképtelenséghez vezet. A legújabb kutatások szerint az európai talajoknak mintegy 60%-a nem egészséges. Nyilván a klímaváltozás is nagyon sokat hozzátesz a talajok romlásához, hiszen a különböző eróziók, illetve környezeti hatások még fokozzák a talaj romlását. A mezőgazdászok, akik most már igyekeznek azokat a módszereket bevezetni, ahol a talaj kevésbé sérül, hiszen az egyik szakember már úgy fogalmaz, hogy vannak egyes területek, ahol nincs hova romlani a termőtalajnak, és valóban egy olyan tömörödött és termőképtelen talaj jön létre, ha nem figyelünk oda, ami aztán ugye a jövőnket befolyásolja. És a talajéletet szeretném kiemelni, ami egy nagyon fontos része a termőtalajoknak. Itt egészen a mikroorganizmusoktól a gerincesekig, gondoljunk a vakondra, terjed a kör, és mindenek az alapját ugye a mikroorganizmusok adják, hogyha ezek egyedszáma csökken, vagy fajgazdasága sérül, akkor már ráépülő különböző szervezetek is megváltoznak, és bizony ez az egyensúly felbomlásához vezet. A talajoltás az tulajdonképpen egy célzott talajéletgazdagítás, hiszen a mai tudásunk szerint vannak olyan talajoltó baktériumok, amelyek jótékony hatással bírnak. Tehát tápanyagot tudnak a növénynek biztosítani, talajszerkezetet javítanak, vagy a talajnövény egészséget védik. Az eredmények azt mutatják, hogy aki huzamosabban használ talajoltó készítményt, már megtapasztalja a talajszerkezet változását. Itt a gázolaj megtakarítást fogja először a vonóerőnek a csökkenését tapasztalni, illetve a talajnak a vízmegtartó képességét látja majd jobbnak, és ez a klímaváltozáskor nem egy utolsó szempont, hogy a csapadék nélküli időszakokat jobban átvészeli a növényállomány egy jobb talajszerkezettel. Nébi kísérletek igazolják azt, most már 7. éve folyik, hogy a különböző kezelt területeken terméstöbletet is tudtunk minden esetben kimutatni. Tehát egy jó kondicionált talaj, hogyha a tápanyag szolgáltatása jó, és olyan baktériumtörzsek vannak, amelyek a tápanyagot biztosítják a növénynek, akkor bizony ez a terméstöbletet is mutatja.
Ez így elsőre nagyon jónak hangzik, viszont azért hát olvassuk mi is folyamatosan a gazdálkodók véleményét, azért vannak kétségek is, ugye sokan azt mondják, hogy hát igazából itt a talaj, rengeteg mikroorganizmus van benne, ha látjuk, ha nem, és akkor arra most kifújunk egy kiskanálnyi talajoltó baktérium készítmény, ezzel mit fogunk elérni, meg hogy ugye oda bekerülnek egy olyan környezetbe ezek a baktériumok, gombák, ahol esetleg egy versenyszituációba kerülnek, hogy ott ők nyertesen ki tudnak-e kerülni ebből a helyzetből.
Igen, a biológiában mindig a kulcs szó az alkalmazkodás, evolúciónak is tulajdonképpen ez a lényege. Hozzá kell tenni, hogy amikor talajot oltunk, akkor nem egy teljesen idegen mikroorganizmust viszünk be a talajokba, hiszen a talajoltó készítményekben olyan baktérium törzsek vannak, amelyek eleve a termőtalajokból lettek izolálva, illetve szelektálva, tehát nem idegenek az ottani közösség részére. Úgyhogy ettől nem kell félni, hogy beoltjuk az adott törzseket, és azok ott a nagy konkurenciaharcban végül is eltűnnek. Erre egy olyan példát tudok mondani, ami egy tudományos vizsgálat volt, az ELTE végezte, az ELTE mikrobiológiai tanszéke. A kukoricánál oltott és oltottlan területet vizsgált, minden héten vettek mintát az adott termőterületről, és azt vizsgálták, hogy az adott törzsek jelenléte hogyan változik az oltott területen. Azt tapasztalták, hogy végig ott voltak az oltott törzsek a termőtalajban, végigkísérték a kukoricát a vegetáció során, sőt olyan érdekességeket állapítottak meg, hogy mindig azok a törzsek szaporodtak fel, és írtak el egy felfelé ívelő görbét, amikor növényi élettani szempontból a növénynek szüksége volt az adott baktérium készítmény hatására, például a foszfor feltáró baktériumok a kukorica címerhányás előtt szaporodtak fel. Működik ez? Most már tudjuk, hogy egy nagyon finom kommunikáció létezik a talaj élővilága, illetve a növény között, és a növény képes egyfajta szimbiózisra a különböző baktériumok, illetve mikroorganizmusokkal, hogy azt a saját javára fordítsa. Természetesen ez egy adok-kapok viszony, tehát cserébe a baktérium szerves anyagot kap a növénytől, amivel tud szaporodni és növekedni.
Azért az is felmerül az a kérdés, hogy nem elég ezt csak úgy kifújni, hogy ahogy esik, úgy puffan, hanem ehhez azért gondolom társul egy valamilyen meghatározott, szigorú, vagy te tudod ezt megmondani, milyen technológia, egy kiuttatási, bedolgozási technológia. Tehát mire érdemes odafigyelni, hogy az a hatás, amit várunk, az a lehetőleg jobban tudjon érvényesülni.
Minden gazdának azt kell szem előtt tartania, hogy élőlényekről van szó, és élőlényeket juttatunk ki a termőtalajra. Éppen ezért mind a tároláskor, mind a kiutatás technológiákor figyelni kell a hőmérsékletre és nyilván a technológiára. Mi azt mondjuk, hogy ha a tárolás az előírtaknak megfelelően történik, és a megfelelő dózist bekeveri a gazda az előírt vízmennyiséggel, akkor olyan időben kell ezt kijuttatni, amikor nincsen túl meleg, vagy az UV-sugárzás nem túl magas, és lehetőleg azonnal bedolgozni. Hiszen ezek talajban élő baktériumok szeretik, hogyha a talajban vannak. Erre minden tagunk felhívja a figyelmet, hogy a teljes technológiánál erre fokozottan figyeljen minden gazda.
Értem. Na most az is felmerül az a kérdés, és remélem, hogy jól fogom ezt most megfogalmazni, mert ugye beszélünk sokat azért a no-tillről is, meg a regeneratív mezőgazdaságról, aminek szintén valahol az a célja, hogy a talajoknak a szerkezetét helyreállítsuk, javítsuk. Nem tudom, hogy ez a két technológia, a talajbaktériumok alkalmazása és a regeneratív mezőgazdálkodás az összehasonlítható-e, összevethető-e, párhuzamosan működtethető-e, vagy egyáltalán van-e értelme párhuzamosan működtetni, és hát úgy egyáltalán szeretném elmondani, hát mit gondolsz magáról a no-tillről.
Egyre jobban terjed, és valóban vannak tudományos publikációk és tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy működik a forgatás nélküli talajművelés. Hozzáteszem, hogy ez talajtípus függő, mert vannak olyan talajtípusok, ahol ezt nem lehet, ezt a gyakorlatot folytatni. Ennek nyilván az a lényege, hogy a talajnak a termőképességét és tápanyagszolgáltató képességét megőrizzük, illetve a talajszerkezet épülését biztosítsuk. Nem zárja ki egyébként a talajbaktériumokkal való kezelés a forgatás nélküli művelést. Itt is azt mondjuk, hogy nyilván mivel intenzív gazdálkodásról van szó, szükség van arra, hogy a talaj életet még jobban serkentsük. Itt a kiutatáskor szintén arra kell figyelni, hogy valamiféle talajtakarás legyen a kiuttatott baktériumok után, hiszen, ahogy említettem, ezek talajban élő baktériumok.
És nem tudom, hogy szakmailag helytálló-e, de hogy arra esetleg sor kerülhet, hogyha valaki tudatosan törekszik különböző technológiákat alkalmazva arra, hogy helyreálljon az ideális talajszerkezet, akkor mondjuk később el lehet tekinteni például a talajbaktériumok használatától, vagy ez egy olyan örök recept maradhat, amivel mindig tudja igazából így szinten tartani a talajszerkezetet, vagy mindig kicsit hozzáadni a termésbiztonsághoz, mert ugye azért ez is kulcs szó most már, hogy nem is feltétlenül, hogy terméshozamot szeretnénk növelni, csak hogy kicsit biztosabbak szeretnénk lenni benne abban, hogy aminek muszáj megteremnie, az meg lesz.
Igen, mi szakmailag azt javasoljuk, és van rá, hála Isten, sok példa, hogy akik már 7-8-5-10 éve folyamatosan a talajoltási technológiát a területen alkalmazzák, valóban ez egy fenntartó dolog, és ahogy említetted, az nagyon fontos, hogy kiegyenlítettek legyenek a termés átlagok. És hogyha jó a talajszerkezet, illetve egy megfelelő talajélet van állandóan a területen, akkor ez biztosított is, nyilván nem a szélsőséges klimatikus viszonyokra gondolok. Úgyhogy feltétlenül mi azt mondjuk, hogy aki elkezdte a technológiát, természetesen nem csak a talajoltást, hanem a szárpontást is, tehát a mikrobiális kezelését a szármaradványoknak, az folytassa, és tényleg hosszú éveken át, hogyha ezt megteszi, akkor hosszú távon az eredményeket is látni fogja.
És egyébként most is említetted a hosszú távon, illetve amikor az elején elkezdtünk beszélgetni, akkor is azt mondtad, hogy huzamosabb használat után érződik az, hogy például gázolajat lehet megtakarítani. Mennyi az huzamosabb idő? Tehát mondjuk egy év alatt egyszer-kétszer használja a gazdálkodó, akkor annak már van hatása, vagy türelmesebbnek kell lenni?
Mi azt láttuk a Nébih vizsgálatok alapján, hogy már az első évben, nyilván, hogyha az évjárat hatás megengedi, akkor már látszik a termés minőségén, illetve mennyiségén a talajoltás, illetve amikor a szárbontó technológiát használja a gazda, akkor azt rögtön látni fogja, hogy sokkal gyorsabban bomlik el a növényi maradvány, mint hogyha nem használná a mi technológiánkat. A talajszerkezetre vonatkozóan szakmailag, illetve a tapasztalat is alátámasztja, hogy olyan 2-3 év után lehet látni a gázolaj megtakarítást például.
És most a gázolajról beszéltünk, de egyébként egyéb költségeknek az alakulására van ez így hatással? Tehát mondjuk azt gondolná az ember, hogy itt esetleg a tápanyag felhasználás is kedvezőbben alakul, de lehet, hogy nincs igazam, tehát hogy mondjuk a műtrágya kijuttatásra is van, és ennek lehet szerepe, mert ugye azért műtrágya elég kardinális kérdés lett az utóbbi egy évben, egyrészt azért, mert drága lett, másrészt meg voltak olyan hírek, hogy nem is lesz, tehát hogy igazából ebben segíthet az ilyen műtrágya krízis helyzetnek a kezelésében?
Igen, annyiban, hogy alátámasztott publikációkkal is, hogy a műtrágya hasznosulását segíti ugye a talajoltás. Nem mondunk számokat, hogy mennyivel kevesebb műtrágyát lehet kiadni, hogyha valaki ezt a technológiát folytatja, de az a tapasztalat, hogy valóban, hogyha csökkentik a műtrágyát és a talajoltó technológiát alkalmazzák, akkor jobbak az eredmények, hiszen a hasznosulását végül is segíti a műtrágyának a talajoltás. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy egészségesebb is a növény, illetve a talaj, ezáltal a növénybetegségek ellen kevésbé kell védekezni, illetve itt is egy költség megtakarítás jelentkezhet. A szárbontásnál például a fuzárium a legjobb cellulózbontó, tehát hogyha mi a szárbontó technológiát folytatjuk, és végül is elvesszük az életterét a patogén gombáktól, akkor ott a következő évben nem lesz mondjuk fuzárium veszély. Ilyen szempontból is gazdaságos a technológia.
Na most egy picit rátérnék arra az oldalára ennek a kérdésnek, hogy most végül is végigvettük, hogy gazdálkodók szempontjából, terméshozam szempontjából, vagy termésbiztonság szempontjából miért fontos, de esetleg így a fogyasztók oldaláról meg lehet ezt közelíteni. Ugye sokszor elhangzik az a mondat, hogy ma már nincs annyi vitamin a gyümölcsökbe, a zöldségekben, és akkor ezért kell nekünk gumivitamin formájába bevinni a hiányzót. És ugye a ti oldalatokon és a honlapon olvastam ezt, hogy azért is fontos a talajtermőképességének a megóvása, mert a minőségi élelmiszereknek az előállításában ennek nagy szerepe van. Ezt hogyan kell akkor érteni? Mert kicsit én összemostam ezzel, hogy kevés a vitamin a répában, de akkor lehet, hogy van is így összefüggés.
Igen, valóban van összefüggés, bár hozzáteszem, hogy a nemesítési célok és vonalak a legutóbbi időkben inkább a mennyiséget tűzték ki célul, ami azt jelenti, hogy a biológiát nem lehet becsapni, vagy minőség, vagy mennyiség. Tehát ez is sokkal sokszor, hogy egy mondjuk egy ősi, kevésbé bőtermő, mondjuk gyümölcsfa, sokkal nagyobb tápanyagtartalommal bír, mint egy új nemesítésű bőtermő gyümölcsfa. Én úgy gondolom, hogy a termékek minőségét komplex módon lehet javítani, tehát nyilván itt a fajta választás is nagyon fontos, de hogyha maximumot ki akarjuk hozni, akkor nem csak a tápanyag hasznosulást, hanem a megfelelő okszerű műtrágyázást és egyéb például aminosavas, huminsavas kezelésekkel lehet a minőséget még javítani, vagyis azokat a tápelemeket könnyen bejuttatni a növénybe, ami aztán ugye megjelenik a termésben is. Tehát, hogyha valaki igazán jó minőséget szeretne, akkor komplex technológiába kell gondolkodnia, én úgy gondolom.
És hát gondolom, hogy ez a komplex technológia, ez mondjuk országrészenként is változó. Ugye nagyon változatos talajtípusokkal rendelkezik Magyarország. Ezt hogyan lehet értelmezni mondjuk egy békésmegyei nagyon gazdag tápanyag, szervesanyag tartalmú talajon és mondjuk egy Dunatisza közi homokos területen? Hogyan lehet a helyes technológiát, a talajbaktériumok használatát, illetve úgy egyébként a talajszerkezet javítást hogyan kell értelmezni, hogy mit érdemes csinálni, hol mit?
Ahogy említetted, ez tényleg talajfüggő, és a szakemberek is mindig azt mondták, hogy az adott talajadottságra kell kidolgozni a technológiát. Az is igaz, hogy amikor egy talaj nagyon jó állapotban van, viszonylag magas a szervesanyag tartalma, ott már a különböző technológiák nem tudnak olyan sokat javítani, akár a termés minőségén, mennyiségén, hiszen ott kevés lehetőség van, hogy mondjuk egy pontról még tovább fejlődjünk. Ahol viszont alacsony a talajszervesanyag tartalma, és olyan a talajszerkezet, ahol van mit javítani, ott látványosan lehet a különböző technológiák keverékével elérni eredményeket. Nem titok, ugye a homokhátságon is számos projekt van, ahol komplexen próbálják a talajminőségét javítani.
És most még ilyen kérdések merültek így fel bennem, főként azért, mert hogy a tavalyi aszályos év azért az nagyon sok gazdálkodónak úgy gondolom bevésődött, lehet, hogy örökre, hogy ugye sokszor aggódunk amiatt, hogy kiszórunk valamilyen inputanyagot, és érkezik rá eső, az a baj, ha nem érkezik rá eső, az a baj, mert hogy soha nem az történik, aminek kellene. Tehát itt például a talajbaktériumok alkalmazásánál mi az, ami ilyen szempontból kockázatot jelent? Az asszály mondjuk, vagy egy nagy csapadék 40 milli leesik egybe, az probléma?
Nem probléma, tehát a baktériumoknak a fejlődéséhez, szaporodásához, és ahhoz, hogy a jótékony hatásukat kifejtsék, mint mindenhez nedvességre van szükség. Úgyhogy mi a technológiában mindig azt javasoljuk, például a nyári szárbontás egy ilyen kritikus időszak, amikor a gavona szármaradványokat kell elbontatni, hogy ha olyan nyár van, hogy aszályos, illetve kevés csapadék van, akkor nem is engedjük kitenni a baktériumokat, hiszen nem megfelelő a körülmény. Nyilván a csapadék az nem akadály, illetve akkor jó, hogyha megfelelő mennyiségű csapadék van az adott területen. Hozzáteszem, hogyha extrém száraz körülmények vannak, ott semmi nem működik. Tehát ott több hetes aszály esetén, ahogy sajnos megmutatta 2022-es év, ott nem lehet csodát tenni, ott az öntözési rendszereket kell fejleszteni.
Igen, hát viszont ugye abban is van kockázat, nem régen egy kerekasztal beszélgetést hallgattam végig, ahol a gazdálkodók beszélgettek, és az egyik gazdálkodó komoly öntözési kapacitással rendelkezett, és ő mondta azt, hogy igazából az, hogy megvan az öntöző rendszerem, az egy dolog, de ugye okos kell használni ahhoz, hogy ne roncsoljam tovább bele például a talajszerkezetet. Na most erre esetleg kitérhetnénk még, hogy szakmailag mit jelent az az okos öntözés, hogy a talajszerkezetet ne romboljuk vele.
Igen, mi is azt mondjuk, hogy ha nem szakszerű az öntözés, akkor még többet ártunk a talajnak, illetve a talajszerkezetnek, mint amennyit a csapadék kijuttatásával esetleg el szeretnénk érni. Ezért javasoljuk azt, hogy ha öntözési technológiát vezetünk be, akkor meg kell vizsgálni a talajt, és a talaj életnek a jelenlétét is. Ha nincsen talajélet, és tényleg egy elhomokosodott termőtalajról van szó, akkor inkább kilógúzzuk a termőtalajokat, tehát kimossuk még azt a tápanyagot is, ami benne van, és így pont ellenkezőjét érjük el, amit szeretnénk. Tehát mi azt javasoljuk, hogy az öntözött területeken is igenis kell talajt oltani célirányosan, növelni kell a szervesanyag tartalmat, hogyha alacsony, már pedig ezt a irányított szárbontással, illetve a szármaradványok visszadolgozásával tudjuk elérni, és akkor lesz hatékony az öntözés.
És esetleg, bár mondtad, hogy műtrágya megtakarítással kapcsolatban nem szeretnél számokat mondani, de esetleg te magad emelted ki a üzemanyag megtakarítás, hogy arra esetleg vannak ilyen összehasonlító adatok, hogy mennyit lehet megtakarítani, vagy hogy mennyivel csökken a talajnak az ellenállása, vagy nem tudom, milyen exakt információk vannak ezzel kapcsolatban, vagy tapasztalatok.
Uh-huh. Vannak mérések erre vonatkozóan, hiszen vonóerőt mértek, most így nyilván a számokat mondok, az nem mond senkinek, tulajdonképpen elvont adatok, hogyha így nem hasonlítjuk valamihez. Én azt tudom mondani, és nyilván most liter gázolaj felhasználást nem tudok mondani, de a mai nap a kiállításon is mondta egy gazda, hogy mérhetően kevesebb gázolajat használ fel, mióta a talajoltó technológiát folytatja. Pótolni fogjuk ezt a hiányosságunkat, és majd a honlapon ezt a eredményeket, méréseket.
De ennél a mérhető az igazából, az már meggyőző, tehát az már nem olyan, hogy érzésre úgy látszik,
persze,
hogy mintha,
persze,
hanem
tehát
igazából az az ember a pénztárcán érzi, meg igen, amilyen üzemanyag árak kialakultak, tulajdonképpen napról napra követik a gazdálkodók is, mert hát itt már tényleg nem kis pénzekről van szó. Én köszönöm neked, Éva, ezt a beszélgetést. Szerintem sok hasznos dolgot elmondtunk a talajokkal és a talajbaktériumokkal kapcsolatban. Én remélem, hogy a hallgatóknak is sok fontos, érdekes információval szolgáltunk. Szeretném biztatni a hallgatókat, hogyha tetszett ez a podcast, akkor akár megírhatjátok a véleményeteket a szerkesztőség@agroinform.hu címre, illetve ha más ötletetek van, témajavaslatotok, azt is szívesen fogadjuk. Sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak, gazdáknak pedig talajéletben gazdag gazdálkodást kívánok!